Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Másfél perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A biztosítási törvény módosítására készülnek Romániában, hiszen az már bebizonyosodott, hogy a kötelező lakásbiztosítási rendszer ebben a formájában nem fenntartható és nem működőképes. Hogyan módosítanák a jogszabályt, hogyan kívánják növelni a biztosítási kedvet Romániában? Többek között erről beszélgetünk mai műsorunkban, de szólunk a nyugdíjbiztosítás úgynevezett második pillérének tervezett átszervezéséről is. Meghívottam az Országos Pénzügyi Felügyelet tagja, Bíró Albin. A műsorba hallgatóink is bekapcsolódhatnak, hívhatják a következő telefonszámokat 0265-22-20-22, illetve 0365-42-44-34. Írhatnak SMS-t a 0740-274-165-ös számra, illetve e-mailt a miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro címre. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egyáltalán hogyan gondolja, érdekelt ma valaki abban, hogy a kötelező lakásbiztosítási rendszer működjön? Hiszen nagyon kevés a bebiztosított lakás ma Romániában.
Hát ez egy érdekes kérdés, illetve megközelítés. Én arra számítottam, hogy érdekelte valaki, tehát a lakástulajdonosok abban, hogy ilyen módon biztosítsák a lakásukat. Ebben akkor, amikor ezt elképzeltük 2003, 2004, 2005 magasságában, és azóta is ebben ez az érdekeltség kell létezzen. Tehát nem lehetne azt elmondani, hogy ne volna az országnak közös érdeke, hogy ezekre az eseményekre, tehát katasztrófa jellegű eseményekre úgy legyen felkészülve, hogy akár a más viszont biztosítók pénzét is be lehessen vonni.
Csak az a baj, hogy mostanában másfajta katasztrófák sújtják a egyes vidékeit az országnak, és nem azok, amelyre kötelező a biztosítás megkötése.
Hát én feltételezem, hogy a lényegen ez olyan nagyot nem változtat, tehát nyilván, hogy a klímaváltozásnak következtében megjelent ez az új kár, a viharkár, vagy a szélkár, de hát ez valamilyen szinten mindig is létezett, valamilyen szinten a biztosító társaságoknak a szolgáltatásai az ajánlatában szerepelt, és nem föltétlenül lehet olyan jellegű katasztrófának minősíteni, mint például egy földrengést, vagy egy egész országot érintő árvizet. Nyilván a mi európai, közép-kelet-európai viszonyaink között egyelőre.
Már is egy hallgató van a telefonvonalban. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánunk! Szeretnék érdeklődni, hogy a BCV banknál van egy olyan csomag, ahol földrengés, szél, tűz, egy ilyen öt része van, egy csomag. Ez mennyire érvényes?
A földrengés is benne van egészen biztosan.
Benne, igen.
Ez érvényes, tehát az utóbbi 3 vagy 4 évben úgy módosult a törvény, hogy önmagában egyetlen biztosító társaság sem vállalhatja ezeket a kockázatokat. Tehát, hogyha a Becseré Bank szolgáltat, ő adja el, illetve a Becseré Bankon keresztül valamelyik biztosító társaság, ehhez a csoporthoz két társaság is tartozik, akkor ezt ők automatikusan a katasztrófa károkra vonatkozóan átküldik ennek a bizonyos szövetségnek, ennek a PAID nevű ilyen szó, tehát betűszó takar ez a szövetség, és ugyanúgy érvényes, mint bármelyik másik biztosítás. Annyit tudni kell, hogy ha Isten őrizzen valamire sor kerül, akkor ez a bizonyos PAID nevű szövetség fog kártalanítani, és nem a biztosító, mert ebben az esetben a biztosítóknak nincsen joguk közvetlenül kockázatot vállalni.
Értem, de ez mennyire érvényes, ha bekövetkezik? Például egy kazánrobbanás, hogy ez csak egy példa, Isten őriz, nem volt még.
Jó, hát ez ugye nincsen benne a kötelező biztosított károk között, és minden...
De benne van a kazán is.
Hát ez nem a kötelező. A kötelező biztosításban földrengés, árvíz és földcsúszamlás van. Ez, amit tetszik mondani, mondjuk egy kazánrobbanás, az már úgymond fakultatív.
Ha benne van. Tehát
benne van, mert igen, öt rész van, az, ha például a negyedik emelet, ha a szél leviszi a tetőt, ha a kazán felrobban, a földrengés, áztatás, mondom, öt dolog van benne ebben a csomagban.
Na, ebből az ötből, hogy egész pontos legyek, el kell határolni, tehát a biztosítótársaságnak van lehetősége és joga törvényesen megfelelni a kazánrobbanás és a tetőlevivés esetében. A másik három, tehát hogyha földrengés, árvíz vagy földcsúszamlás okoz kárt, azt ő egyfajta ilyen fronting, tehát ilyen közvetítő szerepben látja el, és ezeket a károkat majd az erre a célra törvényesen megszabott biztosító szövetség fogja elrendezni.
És akkor én ezzel azt értem, hogy én menjek vissza és külön mindenikre, vagy
nem,
maradja?
Nem,
te, maradhatok?
Nem, ezt a törvény és a törvény előírásai megoldják, hát legalább ennyit, hogy ha valaki megköt egy biztosítást, az mindenre, ami törvényesen kötelező, és affelőtt fakultatívan bármilyen egyéb kockázatra feleljen meg, és ne kelljen emiatt tovább járkálni, vagy bárhova menni. Tehát amíg az érvényességi dátum el nem következik, vagy be nem, addig nyugodtan lehet ülni ebből a szempontból. Sőt, hogyha arról beszélünk, hogy előfordult régebben, hogy nem teljesítettek megfelelő módon a biztosítótársaságok, úgy néz ki, hogy az utóbbi időben egy hatékony, egy komoly javulás állt be, és az utóbbi fél évben nem nagyon hallottam olyan jellegű panaszt, hogy a biztosítótársaság nem tudott, vagy nem akart fizetni.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót,
viszont én is köszönöm,
viszont hallásra. Na most egy ilyen fakultatív biztosítás megkötése, az annak feltétele ugye, hogy meglegyen a kötelező lakásbiztosítás.
Igen, tehát annélkül nem állíthat ki senki biztosítást, tehát ami a lakóházakat illeti, hogy ezt a három kockázatot benne foglalja.
És akkor gyakorlatilag hogy van, én kifizetem külön azt a 20 eurót, erre a földrengés, árvíz földcsúszamlása, és azon felül biztosíthatom még X összegér egyéb károkra a lakásra?
Nem, hát ezeket az árakat a biztosítók képezik, ők állítják össze ezeket a kombinációkat is, ahogy az előbb hallottuk. A lényeg, hogy ezt a bizonyos 20 eurót, ezt el kell juttatni a szövetséghez, mert ez az ő része és az ő kizárólagos feladata. A többi, tehát minden, ami pluszban van, fakultatív részek, felelősségbiztosítás, áztatás, elázás felülről, egyebek, amik gyakrabban bekövetkeznek, tűzeset például, azok mind a biztosítótársaságok aktivitását abban vannak belefoglalva.
És amennyiben ez a három kötelező természeti katasztrófa közül valamelyik istenőriz bekövetkezik, akkor azt, ahogy ön is mondotta, a biztosító ezt, hogy is mondjam, eljárja helyettünk. Tehát ő ettől a PAID-tól, a katasztrófák elleni biztosítási csoporttól, ő úgymond behajtja a kártérítést.
Igen, hát ez végülis a törvény úgy írja elő, hogy ez a szövetség, mivel ha egy ilyen katasztrófa bekövetkezik, akkor olyan nagy lehet a kárvalottaknak a száma, hogy egyénileg erre nincsen személyzete sem, valószínű, hogy illetve nem valószínű, hanem biztos, hogy meg fogja bízni a biztosítótársaságnak az ügyek intézésével, de ez minket közvetlenül nem érint. Tehát még az is előfordulhat, hogy egy bizonyos biztosító társaságtól, vagy közvetlenül egy brokertől, egy közvetítőtől vásároltuk a biztosítást, ha nehogy Isten bekövetkezik, akkor egy egészen más biztosító társaságnak osztják le, hogy intézze el az ügyet. Tehát ez a mi szempontunkból nem szabad fontos legyen.
Ma a fakultatív biztosítást lehet kötni vihar és tűzkárokra Romániában?
Igen. Hát létezik, én most nem tudnám felsorolni, de 9-10 olyan kár, ami érhet egy lakást, amit a biztosító társaságok lefödnek.
De és most mi lesz, hogyha úgy olvasom a sajtóban, hogy tervezik ugye a biztosítási törvény módosítását, és szeretnék ezt a két kárt is belefoglalni a kötelező biztosítások körében, akkor tulajdonképpen ennek a biztosítók nem igazán örülnek.
Igen, a tudomásom szerint még nem jutott dőlőre a dolog, tehát nem lehet tudni, hogy ha lesz módosítás, akkor az hogy néz ki a jövőre nézve, mert hát az induló pont ez a 11 néhány évvel ezelőtt kitalált, most ezt a csúnya szót használom, de tényleg így történt, ez a kötelező lakásbiztosítás, ez nem egy stabil és konkrétan a saját lábán megálló rendszer. Ennek köszönhetően, tehát olyan, mint a ház, amelyiknek nincsen megfelelő kemény alapja, és emiatt folyamatosan bármerre is vakolgatjuk, vagy támogatjuk, az sose fog rendesen állni.
Mert tulajdonképpen ezzel gondolom, hogy nőne a biztosítás értéke, amennyiben még ezt a két kárt is belefoglalják, de attól még ugyanúgy nem tenné vonzóvá, azt hiszem, a lakástulajdonosok részéről.
Igen, tehát mindent elárul az elmúlt 10-10 valamennyi évnek a tapasztalata, ami ugye arról szól, hogy van egy kötelező biztosítás, és ezt a kötelező biztosítást a lakosság 20%-a köti meg, kevesebb, mint 20%-a. Tehát innentől kezdve a működést illetően is elég világosan látható, hogy ha valaki 100% bevételre számít, és annak a 20%-át kapja meg, akkor hogy tud ebből működni, tehát ez a szekér hogy mehet. Ezen kívül ennek egy elég lényeges eleme volna a viszontbiztosítás. Tehát az elképzelés valamikor, és most is úgy volt, hogy van ez a nagy társadalmi összefogás, szolidaritás, összegyűjtünk mindenkitől, akár ki van téve ezeknek a kockázatoknak, akár nincs egy minimális összeget, és itt sokat hangsúlyozták annak idején, hogy itt a szociális jellegét azt meg kell hagyni, tehát hogy ne kerüljön sokba, és nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy egy rendszeren belül az egyensúlyhoz ez a 20 euró vagy 10 euró nem elég. Ennek ellenére így született meg a törvény, így működik, de hát azt várjuk el, hogy a mögöttünk álló viszontbiztosítók egy milliárdos kár esetén, vagy több milliárd eurós kár esetén érdemben lépjenek közbe, és fizessenek úgy, hogy az országot lehessen újraépíteni. Most ez a kettő valahogy nincs egyensúlyban, tehát ezekből a pénzecskékből, főleg, hogyha 20%-ban fizetjük be, és egyik évről a másikra nem marad belőle semmi, ezekből nem nagyon lehet elvárni, hogy nyugati viszontbiztosítók, egy tízen alul van a számuk, aki erre pénzügyileg potenciált jelent, jöjjenek és építsék újra az országot.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Egy visszatérő kérdés, amelyik ugye annak idején már önnek is aztán feltettem, és most már parlamentereknek is feltettem, és ugye olyan nyugodt lélekkel mondják nekem azt, hogy hát szolidárisak kell legyünk. Hát uram, amikor nincsen neked jövedelmed, akkor miből legyél szolidáris? És nem tudom, hogy most már hova lehetne már valahogy oda kerülni, hogy igen, én akarok biztosítani erre, ami történhetik a lakásommal, de nem ezzel a kötelező biztosítással, amelyiknek az összege sokkal még nagyobb, mint amennyit, amit te be akarsz biztosítani. Nem tudom, ezt hogy lehetne valamit csinálni, intézkedni?
Igen. Erre, ha megengedi a szerkesztő úr, én egyenesen válaszolom. Igen, tehát ez a kérdést, ezt nem is egyszer, hanem minimum háromszor vagy négyszer tetszett feltenni, és igen, nagyon örvendek neki, és mindahányszor alkalmam volt, tehát a pénzügyi felügyelet elnökségében is. Persze ezzel nem oldódott meg, úgy néz ki semmi, de ez a kulcskérdés, amit felszoktam tenni, akkor, amikor ezt a biztosítási módot próbálják reklámozni. Illetve kettő van. Az egyik az, hogy egy köves néni, Dombi néni tőlem megkérdezi, hogy neki a nem tudom hányadik emeleten az árvízkár ki van zárva, a kövesdom, mivel hogy köves nem csúszik, tehát a csúszamlás ki van zárva, és a földrengés sem egy olyan gyakori dolog Marosvásárhelyén. Tehát, hogy ilyen körülmények között, hogy magyarázzam én meg ennek a néninek, hogy mégis kötelező ez a biztosítás. Erre válasz soha nem érkezik. A másik kérdésem, amit ilyenkor mindig felszoktam tenni, a reciprocitás elve, hogy rendben van, mi Csíkiak például, ahol rengetegbe kerül a füttés, szolidárisak vagyunk a bukarestiekkel, akiket esetleg érhet földrengéskár, de hol van a fordítottja? Tehát a mi füttésünkbe bepótol mondjuk a vráncsai vagy a bukaresti lakós.
Pedig most nagyon kéne, hogy drágult a fakom.
Hát ugye? Ez egy komoly gond, ezt mindenki, aki ebbe a régióba lakik, az a saját bőrén érzi. És tehát a válasz az nyilván, hogy nincs, mert erre most milyen választ lehetne adni. És azt sem tessék elfelejteni, hogy volt egy olyan időszak, amikor legalább így félig kielégítő választ tudtam adni, amikor lehetett az egészet a biztosítótársaságok által csomagban vásárolni. Mert akkor ők ebbe a 20 vagy nem tudom, egy picivel több euróba, 25 vagy 30-ba az összes többi lehetséges kárt, például a tűz vagy a tűzkárt, vagy az áztatást, vagy az ehhez hasonló betörést, vagy minden egyebeket be tudtak tenni, és ezzel hát egy kicsit a káposzta is megmaradt, a kecske is jól lakott, tehát meg volt ez a szolidáris fele a dolognak, segítünk az ország minden veszélybe kerülő lakósának, ugyanakkor a mi bajunkat is egy kicsit próbáljuk lefedni.
Egyáltalán tudomása szerint, és hát kell, hogy legyen tudomása, van pénz ebben a bizonyos paidban? Tehát ha valami történik, akkor van, amiből kártalanítani, vagy egyáltalán ilyen körülmények között az adminisztrációs költségek fel is emésztették ezeket a pénzforrásokat?
Ne, hát nem feltétlenül az adminisztrációs költségek itt a jelentősek, mert azért így is úgy is 20-30 millió euróról beszélünk évente, tehát ezt könnyű kiszámolni, hogyha 2 millió, vagy durván 1,5 millió ember vásárolja meg, és számolunk egy 15 euró átlaggal, akkor az valahol ott van 20 és 30 millió között. Ennyi pénzt azért nem lehet egy adminisztrálásra elkölteni. Itt a nagy költség, ami nincs is teljesen, vagy nem is lehet lefedni, ez a viszontbiztosítás. Tehát olyan biztosító társaság nem csak Romániában, hanem egész Európában, az egész világon nincs, aki önmagában ilyen kockázatot el tudna vállalni. Tehát ezeket automatikusan tovább kell biztosítani, tehát a biztosító társaság ezekben az esetekben úgy működik, majdnem, nem teljesen, de nagyjából frontingnak nevezik, mint egy közvetítő. Tehát ő egy bizonyos százalékért összegyűjti ezeket a pénzeket, és egy az egyben elküldi a viszontbiztosítónak, akivel sikerül kevésbé vagy többé előnyös szerződést kötni. Ezt azért mondom, és elég lényeges, hogy fogjuk fel, hogy miről is beszélünk. Ugye amikor 2001-ben történt ez a New York-i terrortámadás, akkor az összeg, ha nem tévedek, valami 30 valamennyi milliárd euróra rugott. Nyilván, hogy a viszontbiztosító társaságok hát kicsit köhögve, de kifizették viszonylag rövid idő alatt. A bukaresti földrengés, ha jók a tanulmányok, amiket abban az időben elkészítettek, durván ilyen 14 milliárd euróra rugott mind kár. Most nyilván, hogy ezt sem lehet kifizetni, úgyhogy egy biztosított társaság bírja meg ezt pénzügyileg. Erre van kitalálva a világon ez a rendszer, ez az úgynevezett viszontbiztosítás, akik kimondottan ilyen nagy ügyekkel foglalkoznak, és egész régióknak az ilyen jellegű kárait próbálják fedezni.
Annus írja SMS-ben, jó napot, a témához szeretnék szólni. Nekünk volt kötelező biztosításunk, de amikor 2 éve bejött a víz a pincénkbe, többször is jelentettük, de nem fizetett a biztosító. Azt mondták, hogy csődbe ment, a Kárpátika biztosító volt. És nem csak a 20 euró volt, másik is volt mellette, egy bankhitel miatt volt biztosításunk, beadtuk a kárigényt, elbírálták és minden, de nem kaptunk pénzt. Egy udvarhely melletti faluról van szó, sokszor volt víz, papírom volt a tanácstól, stb. Hogy van ez? Paid is volt, Anus írja.
Igen, hát itt valószínű, hogy ahhoz a módszerhez kell folyamodjunk, hogy megadom a telefonszámot és beszéljük meg személyesen, mert volna nekem egy jó pár kérdésem, és ezt most nem hiszem, hogy van idő.
Jó, hát akkor maradjunk erre. Annyiban, hogy én elküldöm önnek ezt a telefonszámot, igen. Jó? És akkor...
Igen, mert nem tudom, hogy volt-e kárfelmérés. Végülis azt egy mondja, dolgot, egy dolgot tudni kell, hogyha kárfelmérés megtörtént, a dossziét előkészítették, és amiatt maradt el a fizetés, hogy a biztosítótársaság csődbe ment. Erre megvan a módszer, van ez a bizonyos garancia alap. Igaz, hogy most már a Kárpátika esetében is lekéste, hogyha ehhez kellett külön kérést letenni. Ha ez nem történt meg, tehát nincs elkésve, akkor ez a garancia alap fizet, de sajnos a törvény úgy alapítja meg, hogyha erről valaki nem tud, és nem kéri ilyen esetben, tehát nincs kérés lettéve, akkor nem fog fizetni, és ez az időszak, ami alatt volt vagy 3 vagy 4 hónap a csőd eljárás beindítása után, hogyha ez letelt, akkor sajnos nem fognak fizetni, mert nem miatt, hogy kiment a határidőből.
Egy másik hallgató írja, nem tudom, hogy tud erre válaszolni, de én beolvasom. Jó napot, azt szeretném megtudni, én a tavaly május 1-e és december 31-e között biztosítási ügynökként dolgoztam. Az adóbevallást is így tettem le a tevékenységem, csak konkrétan 5 hónap volt. Az ANAV-tól kaptam a 260-ast, amelyben egy egész éves jövedelem után kell adózzak, de nekem nem volt egész évben jövedelem. Mit lehet tenni ilyen esetben? Köszönöm, Anna.
Ehhez nem értek, kedves Anna, állítom ezt a kérdést, mert fogalmam sincs.
Én úgy tudom, hogy nyilván, hogy az adóbevallás az egész éves jövedelemre vonatkozik, de hogyha önnek 5 hónap alatt volt csak jövedelme, akkor azt a jövedelmet vallja be. Tehát amire nincs jövedelme, azt nem vallhatja be. Ennyit kerestem, x ezer lejt, azt bevallom, csókolom, hát ennyi jövedelmem volt, tehát nincs amit bevallani egész évre, hogyha nem volt jövedelme ebben az esetben. Készül a biztosítási törvény módosítása. Tudom, hogy önnek az a véleménye, hogy tulajdonképpen nem kötelezővé, hanem érdekelté kéne tenni az embereket az irányba, hogy biztosítsák a lakásukat. Ennek nem is tudom, akaratának tud-e érvényt szerezni, vagy vannak-e támogatói, említette, hogy hát ezt a szolidáris jellegét meg kell őrizni ennek a törvénynek, ennek a rendszernek, viszont nem sokkal jobb lenne, hogyha én meggyőződésből kötnék biztosítást a lakásomra, mint hogy valaki azt mondja nekem, hogy kötelező, de senki nem ellenőrzi, és akkor ugye minden 5. ember köti meg a biztosítást.
Hát nyilván, hogy én sem azok közül való vagyok, akik fel fogjuk találni a spanyol viaszt. Én ezt az egész elméletet az érdekeltségre vonatkozóan akkor kezdtem el hangoztatni, amikor ezelőtt 5 vagy 6 esztendővel annyit engedett a törvény, hogy a biztosító társaságok nem kötelező módon küldjék el a biztosítási összegeket ehhez a szövetséghez. Tehát magyarán egy biztosító társaság bezárhatta a kört, nem kellett kiterjeszteni erre a bizonyos PAID-ra. Most ennek 2 következménye volt. Az egyik az, hogy a PAID az majdnem tönkrement, és nem tudta az egész rendszer, sem felügyelet, sem maguk, akik ott dolgoztak, hogy egy ilyen esetben mit lehet kezdeni, mert normális biztosító társaság csődjének az esetén megvan az eljárás, de a PAID az nem egy ilyen szempontból nem egy normális biztosító társaság. Tehát ez volt az egyik következmény, a másik viszont az volt, hogy 5,5 millió lakást biztosítottak, mert a brokereknek is érdeke kezdett lenni, hogy árulják ezt a biztosítást. A biztosítottárságnak mindenként, és ezzel, hogy ki tudták egészíteni a saját portofóliukból minden esetben olyan károkkal, amik valóban megtörténhetnek egy bizonyos lakás esetén, ezzel a lakók is elfogadták ezt a kötelező részét, mondjam úgy, hogy lenyelték, de mellette tudták, hogy gyakorlatilag nem sokkal nagyobb áron, mint amit egyébként csak ezekre vonatkozóan kötöttek volna meg. Van egy biztosításuk. Na most hasonlítsuk össze, tehát most van 1,5 millió lakás. A paid úgy, ahogy döcög, tehát nincsen veszélyhelyzetben, de akkoriban a paid veszélyhelyzetben volt, és volt 5,5 millió lakás, ami már közelít a gyengébb európai szintekhez, tehát ilyen 60-65% körül jártunk. Most tudni kell, és ezt már számtalanszor elmondtam, hogy nyugati országokban a 90% is csak a fölött beszélnek, annélkül, hogy bárki is kötelezni, törvény lenne erre, egyszerűen jól felfogott érdekből, és még azt hozzáteszem, és ez is a lényeges talán a törvény megfogalmazása pillanatában vagy időszakában, hogy nem föltétlenül attól függ, hogy ki mennyire van kitéve ezeknek a kockázatoknak, vagy ki van, mennyire van rászorulva arra, hogy biztosítsa a házát. Nagy mértékben attól is függ, hogy ezt megengedheti magának, vagy sem. Tehát nem nagyok az összegek, általában egy ilyen normális tömbházlakás, vagy akár kertes ház is valahol az évi 2000, illetve 200-300 lejbe belefér. Minden kockázatról, vagy kockázatok nagyobb részére jót áll. Tehát, de van sajnos olyan kategória, és nem kicsi, akik egyszer a közköltséget kell kifizessék, és minden egyéb napi költségeket. Akiknek ez az összeg és ez a biztosítás is luxusnak számít, és inkább vállalják a kockázatot, illetve még feltevődik, és nem akarok szarkasztikus lenni, de azoktól, akik ezt az összeget meg kell gondolják, hogy kifizetik vagy sem, olyan túl-túl sokat el sem lehet lopni. Tehát a rablók nem feltétlenül azt nézik, hogy olyan helyre menjenek, ahol nincs amit rabolni. Igen.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Brassóból Ilona. Egy felvilágosítást szeretnék kapni. A Kárpátikához fizettem, ott volt a biztosításunk, és az iroda feloszlót nincs semmi kírva, tehát ma hónap évvége van, erre az évre, tehát nem tudjuk, vagy nem tudtam hova folyamodjak fizetni. És szeretném tudni, hogy a Kárpátika biztosító feloszlott.
Igen, igen.
Lakásbiztosításuk volt, csak azt kérdezem meg.
Előre fizetik. Igen, próbálom, tehát nem tudom, itt megint
nem
az.
Sem.
Ez elég baj, mert meg kellett volna föltétlenül kérdezem, hogy milyen típusú biztosításról van szó. Tehát általában, amit részletre fizetnek, az nem lehet lakásbiztosítás, mert azt előre fizetik, a kötelező gépjármű biztosítást előre fizetik. Ha jól tudom, a Kárpátikának életbiztosítása nem volt, úgyhogy valahogy tessék ezt elmondani, hogy miről is van szó, tehát hol kellene a részleteket fizetni. Ettől függetlenül annyi biztos, hogy a Kárpátika biztosítót az bezárták, és volt egy elég hosszú időszak, amíg a biztosítása érvényben voltak, úgy, hogy ha valami ez alatt az időszak alatt történik, azt a garancia alap fogja rendezni, tehát a garancia alap erre fel van készülve, felvettek, vagy több mint 100.
Jó, akkor tessék nekünk megmondani, hogy milyen biztosítás, ha most tetszik hallani.
Most hallatszik, igen. Na. De nem tudom, hogy mit kapok. Én elmondtam a mondani valamit.
Milyen típusú biztosítás? Mi volt az? Mire vonatkozott az?
A Kárpátikához fizettük eddig.
Azt értem.
Feloszlott Halló?
Azt értjük, de milyen biztosításon?
Feloszlott az irodájuk a helyes, és szeretném tudni, hogy hova tudok folyamodni. Szeretném tudni, hogy feloszlott a Kárpátika, nem lehet többet ott fizetni.
Így van, feloszlott, nem lehet fizetni. És legrosszabb esetben egy közelben lévő biztosító, más biztosító társasághoz, vagy egy brokerhez kell bemenni érdeklődni.
És mit tetszik ajánlani? Milyen hát biztosító?
Nekem nem szabad ajánlani. Itt ne legyen a reklámnak a helye, tessék ott megkeresni, vannak ott biztosítók még
38
Brassóban.
Biztosító van az országban. És nyilván nem szabad nekem egyiket se dicsérni, se pedig felhúzni.
Hát elnézést, bocsánat.
De tetszett semmi. Kérdésokon.
Jó, viszont
na, viszontlátásra, köszönöm szépen.
Halló, jó napot kívánunk. Halló.
Halló, tiszteletem.
Jó napot kívánok.
László Árpád vagyok, ismerősök vagyunk.
Igen.
Egy kérdésem lenne nekem. Van egy weekend házam, tiszta fából van. Biztosítást kaphatok rá, mert én voltam vagy két helyen, és annyit gondolkoztak, hogy eltelt egy év is, és még mindig nem közölték velem, hogy adnak biztosítást, vagy nem.
Igen. Hát a törvény szerint kellene, de ebben az esetben a broker, illetve a biztosító mérlegeli. Ez most már a saját felelősségére, a saját szokálára megy, és elképzelhető, hogy nem tartja érdemesnek.
Tehát és akkor az is egy építmény, tehát...
Igen, tehát a törvény szerint azt mondja, hogy a melléképületekre nem, de azokra az épületekre, amelyikben laknak, arra kell, hogyha fából van, akkor ha jól tudom 10 euró, és hogy ezt meg kell kötni. Tehát nem tér ki arra, hogy tehát ha lakóház szerepe van, már pedig a weekend házaknak, ha jól tudom, a lakóház szerepet látnak el, akkor törvény szerint kell.
Igen. Esetleg nem tudom, azt lehet csinálni, hogy meg kell próbálni több biztosítónál, vagy azért ők már tudják, hogyha egyiknél nincs esélyem, akkor gyakorlatilag máshol sincs esélyem?
Nem, tehát mégis én nem, tényleg nem szeretnék még kategóriának se reklámot csapni, de ilyen esetben, tehát hogyha egy biztosítónak vannak bizonyos kitétei, bizonyos kifogásai, vagy gondolkodik egy bizonyos biztosításon, akkor érdemes elmenni egy közvetítőhöz, egy brokerhez, aki az egész palettát tudja ajánlani, és szinte kizárt, hogyha 5 nem is, de a másik 4, vagy a másik 10 ne ajánlja ezt a biztosítást, vagy ne fogalmazza ezt a biztosítást. Mm-hmm. Igen.
Van még néhány percünk a műsorból, és azt ígértem, hogy beszélünk a bizonyos második pilléről, a nyugdíjbiztosítások második pillérének az átszervezéséről. Mi lehet a cél? Épp a tegnap is láttam, hogy továbbra is napi renden van. Bár igen, ezelőtt néhány hónappal, amikor felvetődött, a kormányzat vehemensen tagadta, hogy ez lenne a szándéka. Most mára kiderült, hogy hát bizony nem indult fuvatlan az a szellőcske.
Igen, hát itt ennyi idő alatt csak egy-két tévhitet lehet eloszlatni, és akkor én megígérem, hogyha még erre van érdeklődés, akkor még beszélgetünk következő alkalmakkor. Tehát egy dolog, elhangzanak ilyen kijelentések, hogy államosítás. Elhangzik olyasmi, hogy most ismételtem, hogy államosítás, és hogy csökkentik azt a bizonyos 5,1%-ot 3,5-re. Tehát rengeteg körülbeszélés van ebbe a témába, tehát egy dolgot jegyezzünk meg, itt államosítás akkor lehetne, hogyha az állam valakitől elvenné, és valahol saját hasznára költeni el. De itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a mai nyugdíjasok nyugdíjához hozzájárul egyrészt a mai dolgozóknak az a közel 4 millió ember, tehát a mai dolgozók csoportja, és ezen kívül a mi nagy közös zsebünkből, amennyi szükséges, addig, amíg napi renden fizetik a nyugdíjakat, azt még mellé teszik, és aki a nyugdíjpontjai alapján jogosult egy bizonyos összegre, azt mai állás szerint megkapja. Most mindössze annyiról van szó, hogy ebből a nyugdíjas, tehát a dolgozók, a munkavállalók által befizetett összegből ide Stova mindjárt 9 éve, egy bizonyos részt megengedett a törvénykezés, hogy megtartsunk magunknak. A többit befizetjük, és azon mód, tehát aznap szétosztják. Tehát itt nincs arról szó, hogy, tehát egyszerűen az államosítás az nincs, ahogy ebbe a témakörbe bekerüljön. Ezen kívül most kezdtek ezen gondolkodni, és ha jövök egy példával, megpróbálom gyorsan az egészet elmondani. Ha egy családon belül van két fenntartó, az apa és az anya, és van 3 gyerek, és megvannak az évi költségeik, és az apuka emellett megengedik neki, és nyit egy magánszámlát, ahova havonta beteszi mondjuk a 100 lejt, és közben nincs semmiből kenyeret venni, akkor a család többi tagja azt mondja, hogy apuka, most ne tedd be ezt a 100 lejt, vegyünk kenyeret. Most így néz ki körülbelül ez a nyugdíjas történet most az ország összes lakója tekintetében. Tehát egy bizonyos ponton, és ez a másik szempont, amit valószínű most nincs értelme és idő sem elmondani, tehát egy bizonyos ponton eldöntötték, hogy az összes pénzt, amit begyűjtenek a munkavállalóktól nyugdíjalap formájában, azt nem osztják ki a nyugdíjasoknak, hanem 2 vagy akkoriban 2%-ot, ami aztán a mára felnőtt 5,1%-ra, tehát ezt a bizonyos százalékot külön teszik, és rábízzák ezekre a magán nyugdíj kezelőkre. Ott mostanig ilyen formán összegyűlt 8 milliárd euró, ebből a pénzből kellene az ország befektetéseit támogatni, indítani, és túlfelő pedig fizetgették a nyugdíjakat úgy, hogy a mi közös zsebünkből, a közös pénzünkből többet tettek mellé. Most bármennyire sokat is, tehát ez nyilván, hogy eléggé rosszul érinti a mi nagy közös büdzsénket, a költségvetésünket. Emiatt azon kezdtek gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha apuka mostantól nem 100 lejt tenne be, hanem csak 60-at. Ebbe a bizonyos kontba, amit aztán majd nyugdíjas korában ő egyedül, szóval ő fog évezni, mert az övé, ugye az ő kontján van, ő diszponál.
És tulajdonképpen ő jár majd rosszul annak idején, amikor nyugdíjba kerül.
Ez egy, igen, hát végülis ez nem gyűl, hanem elment. Nem gyűl, hanem elment menet közben. Na most erről van szó, és én számtalanszor, illetve nem számtalanszor, de 4-5-ször már így nyilvánosan is elmondtam, hogy az én véleményem szerint erről a kérdésről sokkal nyíltabban kellene beszélni. Tehát ez a helyzet, ez van, közösen kell megoldjuk, és dönts el az ország lakossága. Ugye van egy nagy csoport, 4 vagy 5 millió ember, akik munkát vállalnak, ennél lényegesen nagyobb csoport, aki nyugdíjat kap. A két csoportot tessék megmérkőztetni, a nagyobbik csoport beleegyezik abba, hogy a kicsitől kevesebb pénzt kapjon, vagy sem. És ezt demokratikusabb államokban, ahol divat a népszavazás, például Svájcban, ahol 2 hetente szoktak egy-egy ilyent rendezni. De szerintem tipikusan egy olyan kérdés, amit a társadalom kell eldöntsön, és nagy hibát követ el a kormány, amikor ezt magára vállalja, és próbál úgy viselkedni, tehát bújik ide-oda, normálisan ő nem, ebben az esetben szerintem nem hibázik semmibe, tehát neki ezeket a feladatokat meg kell oldani.
Tény az, hogy pénz nincs, amiből pótolni ezt a bizonyos rést. Minden jel arra mutat. Most ezt megint fogják tagadni, de nem véletlenül akarják
eddig
a döntést
nem
meghozni.
Mennék előre, tehát ez már a makroekonomia, amihez szintén nem értek, de végső soron van, nincs, valami van. Tehát a kenyeret azt meg kell venni, az egyértelmű, és aki tud, vagy megengedett neki, az a későbbiekre is félre kellene tegyen ezt-azt.
Egyébként 2 percünk van mindössze a műsorból, ez említette, hogy 8 vagy 9 éve működik ez a rendszer, ez mekkora megtakarítást jelenthet átlagban egy befizetőnek, tehát akitől ezt levonták. Nem is egy akkora
nagyjából,
össze.
Nem, hát 1200-1300 euró az átlag, az egy személyre jutó átlag, és hát nagyjából annyi, amennyit befizettünk. Tehát annyi lesz a változás, hogyha például most, amit az este hallottam, hogy 5,1%-ról visszaveszik 3,5-re ezt a hozzájárulást, hogy még lassabban szaporodik.
Idén is miénk az év kenyere. A műsor támogatója a diószegi pékség.
Mai meghívottam az országos pénzügyi felügyelet tagja, a bíró Albin volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm, és állok rendelkezésre továbbiakban is.